Hajnalban hívott az úr, Rose Magdolna, és nem vártam, míg leszáll az estében. Hajnalban mondtam boldogan igen, és a szőlőskert felé mentem vele. A nap már felkelt, hogy munkához kezdtem. Bíborsugarát küldte át a kerten, s engem kísért az égi mester szeme. És jöttek mások, jöttek egyre többen, hogy dolgozzanak ők is a szőlőben, és az arcukon titkos tűzfény lángolt. És nem baj az sem most, hogy a házuk rozzant, szívük újjongott, s a gyönyörtől dobbant, csak az elveszett percekért dekár volt. Egész kis sereg nyüzsgött már a kertben, folyt is közöttük áldott nemes verseny, és oly vidáman énekelt a csapat. Arcukon néha gond felhője támadt, mert itt is, ott is bujkáltak az árnyak, azért a munka mégis tovább haladt. Volt ki délben jött, volt ki délután, harmatos föltől lett sáros a ruhám, mert engem korán hívott el a mester. Én ifjú hévvel vittem neki szívem. Nem tartott vissza kísértőn senki sem, hisz kezemben volt a szent ige fegyver, égi fegyver. Fáradt munkások mozogtak a kertben, az esti sugár piroslik ernyetten, s felét fordítom naptól égett arcon, és várom csendben jeled fent az égen. Tudom, nem lesz több semmivel a vérem, mint annak, ki jött, mikor szállt az alkony. Megfogom későn jött szolgáit kezét, együtt megyünk mi jó urunk eléd. Nem kérem azt, hogy nagyobb ért adj nekem, hisz érdemem nincs, csak egy van, kegyelem.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és akkor beszélgessünk az igéről. Én nekem úgy alakult az életem, hogy az elmúlt egy évben legalább 4-5-ször át kellett vennem a hegyi beszédet különböző bibliakörökben, és nagyon-nagyon megtetszett, úgyhogy most titeket is ezzel fárasztanálok, hogyha elviselitek. Hegyi beszéd mitől nagyon fontos? Ugye a hegyi beszéd, ugye ez két dologért nekem nagyon-nagyon fontos. Egyik az, hogy a hegyi beszéd Jézus etikai mondásai. Tehát Jézus a hegyi beszédben mondja egy gyakorlatban, hogyan éljünk, nem? Tehát a hegyi beszéd a Máté 5-től 7-ig, az Jézusnak az a igazságos, amikor kifejti, hogy mit gondol ő a hétköznapi életről. Én nem másról beszélem, arról, hogy általában hogyan éljen egy keresztény ember. A másik, amiért nagyon fontos, hogy hogy indul a hegyi beszéd, mi van az elején?
Boldog mondás.
Így van. Tehát a boldog mondásokkal indul. Nyilván nem azt a boldogságot szeretné Jézus elénk tárni, amit általában elénk tárnak a világban, általában elénk tárnak az emberek. Ő egy egész másfajta boldogságra gondol. Ugye azt mondja föl a János 14:27, hogy az én békességemet hagyom néktek, nem úgy, hogy a világ adja, ahogy én adom. És itt is hát a boldogságot is mégis valahol az isteni békés módon szeretné nekünk adni. És hát, hogyha ezt a kettőt végig gondoljuk, akkor ez a két gondolat kell kísérjen bennünket, bármelyik részsel is nyúlunk a hegyi beszédnek, hogy egyszerű, hogy azt akarja elmondani Jézus, hogyan éljünk a hétköznapokban, másodszor azt akarja elmondani Jézus, hogy hogyan éljük meg ezt az életet úgy, hogy boldog, teljes életünk legyen. Szóval ezzel a gondolatokkal csapjunk bele, én két rövid részletet szeretnék, túl gazdag ahhoz a hegyi beszéd, hogy sokat olvassunk belőle. Van ugye a Máté 5, ott ugye van a boldog mondások, utána Jézus beszél a törvény megtartásáról, és utána a törvényt kezdi el kifejteni, 6 gondolatban, 6 ilyen gondolat, hogy megmondatott a régieknek, én pedig azt mondom nektek. Ebből a 6-ból néznénk meg 2, de a paráznosság egyebeket nem biztos, hogy annyira ül itt ebben a gyülekezetben, meg engem sem annyira izgatott. Az első, az a 21. versről kezdődik. Lehet, hogyha ennyien vagyunk, akkor csináljuk is azt, hogy felolvassátok ki. A Máté 5, 21-22-t kellene elolvasni. Péter?
Máté?
5, 21-22. Ha megvan, akkor Frédi.
22 megvan.
Hagy olvassa Frédi, akkor ha már elkezdte. Mondja Frédi.
Hallottátok, hogy megmondatok a régieknek. Ne ölj, aki öl méltó az életre. Én pedig azt mondom, hogyha valaki haragszik atyafiára, méltó az életre. Aki pedig azt mondja atyafiának ostoba, megérdemlő nagy tanács elé kerüljön, aki meg azt mondja bolond, méltó a gyenge a tüdőbe.
Olvasom szakát, ez még egyszer, ott egy szót nem figyeltem. És...
Én pedig azt mondom, hogyha valaki haragszik atyafiára, méltó az ítéletre. Aki pedig azt mondja az atyafiának ostoba, megérdemli, hogy nagy tanács elé kerüljön, aki meg azt mondja bolond, méltó a gyenge a tüdőbe.
Mint
a rák a helyet?
Ostoba. Az jó egyébként, ez teljesen fontos. Csak nem tudom, figyeltétek el, hogy az elején hiányzik két szó. A Károliban benne van két szó, és amit a Frédi olvasott, abban nincs benne.
Ez az új Károli.
Teljesen jó. Pontos a fordításod. Pontosabb, mint a régi Károli. Ezzel kellene kezdeni. Melyik az a két szó, ami hiányzik? Olvasd el még egyszer, és figyeljétek, ott az elején hiányzik két szó.
Én pedig azt mondom, hogyha valaki haragszik atyafiára, méltó az ítéletre, aki pedig azt mondja,
hogy abszolút így van, Irénke figyelt, ok nélkül. Jó?
Ok nélkül?
Az ok nélkül nincs benne abban, és ugye ettől még nehezebb a szöveg, mert ugye a régi Károlyban ez mondja, hogy haragszik az atyafiára ok nélkül, méltó az ítélet. De ugye ezt már akkor is hozzászoktuk tenni, hogy a régi kéziratokban az ok nélkül nincs benne. Tehát ezt fontosabbnak tartjuk, hogy aki haragszik az atyafiára, méltó az ítéletre. Vagy egyszer, ez nem egyszerű a szöveg, van benne egyszer egy fokozat, hogy az elején az ítéletre vagyok méltó, aztán a nagy tanács elé szeretnének vinni, és utána pedig a gyehenna tüzéről van szó. Tehát nyilván ez egy fokozat. Az ítélet az egyszerű, egy alsórendű bíróság, nagy tanács a legnagyobb földi bíróság, a gyehenna tüze meg már a mennyei bíróság előtt is elbuktam. Tehát mindenképpen van egy fokozat ebben a felsorolásban. Most talán a legelsővel kell legtöbbet küzdenünk. Mi az, hogy haragszik az ő atya fiára?
Testvérre.
Igen? Nem szoktál? Elég fordul. Ki az, aki nem haragudott még soha?
Nincs olyan.
Tehát, ez még jó. Oké. Csak a Dávidra néha. Mondjuk minden nap. Kétszer. Nézzük, tehát ki az, aki nem haragudott? Tehát mindenki haragudott, ez rendben van. Akkor most mi a baj a haraggal? Mert azt mondja, aki haragszik, az méltó az ítéletre. Direkt egy kicsit csúsztatok egyébként. Tehát aki haragszik, az miért? Hát most a szomszéd elront valamit, földődök valamin, rosszul szólnak nekem, hát miért ne haragudnék? Nem? Mi ezzel a baj? Figyeljetek, mert rosszul mondom az igét. Rosszul idézem be. Mit nem idézek? Tehát ha én haragszom, azzal mi a baj? Mit mond az ige ezzel szemben?
Hogy ok nélkül.
Nem, az rendben. Az igét nézzétek meg, olvassátok az igét hozzá. Tehát ugye azt mondom, hogy ha én haragszom, nem, mert a haragvás az valahol bennünk van, szoktunk haragudni.
Igaz? De ok nélkül.
Az ok nélkül azt húzzuk ki, de még akkor is csalok. Tehát amikor azt mondom, hogy ha haragszok, akkor méltó vagyok az ítéletre, akkor nem idézem jól az igét. Mit hagyok ki? Marika, már jól mondtad.
Atyafiát.
Abszolút, az atyafiát. Tehát nem a haragvással van baj a Jézusnak, mert a haragvás azért gond lenne, ha ezt is ki kéne húznunk a... Nem gond lenne, szóval nem tudnánk megcsinálni. Jó lenne, ha ki tudnánk húzni az életünkből, de nem biztos, hogy meg tudjuk csinálni. Jézus azt mondja, hogy haragszik az atya fiára, igaz? Tehát nem a haragvással van önmagában baja, hanem azzal van baja Jézusnak, hogy az atya fiára haragszon, igaz? Az már egy kicsit más.
Hát igen.
Igaz? Mert ez úgy nagyon nehéz az igék, tehát ezeket elolvassuk, hogy nekem mindig az volt a érzésem egyébként, azt szoktam visszidézni, amikor a hegyi beszédet először olvastam, akkor egyből az orosz tanárnőm jutott eszembe. Orosz tanárnő középiskolában azt csinálta néha, hát nem tanultunk oroszul, hát ki tanult oroszul már őszintén. középiskolán, tudom, kinek kellett oroszul tanulni? Félinek biztos, majd sokatnak. Jó. Oké, neked is kellett még majd. Na, ezt mindenki utálta, nem?
Én szerettem.
Oké, voltak, nem mindenki, akkor voltak, akik szerették. Tehát többsége. Többség az nem szerette. Tehát vannak ilyen tárgyak, orosz nem szeretik. És a orosz tanárnő néha ezt megunta, és azt mondta, hogy na, akkor következő alkalommal, nem tudtunk semmit, következő alkalommal mindenki megtanulja a teljes igeragozást. Igeragozást én pláne nem szerettem, senki nem szerette, tehát amikor föltettek egy ilyen lécet, nem? Akkor tudta az ember, hogy neki se fog futni, kész. Magas a léc, neki se futok, nem? Hát minek fussak neki, úgy se ugrom meg, úgy se ugrom, mert azt fárasztani magam, hogy végig tanuljam a igeragozást. Na hát ilyesmi, tehát hogy egyszer látom a léc magasságát, és el se kezdek futni. Valami ilyesmi a hegyi beszéd is, amikor elolvassuk, nem? Látjuk a léc magasságát, hogy milyen magasra teszi a lécet Jézus, és azt mondja, hogy a haragvás már probléma, nem? Ha amikor ezt mondja, hogy a haragvás probléma, akkor látom, hogy hát ez egy magas léc. Nem biztos, hogy neki akarok futni, nem? Pedig hát ugye végülis valahol ez amire úgy rá is csodálkozom mostanában, hogy a Biblia annyira sok gyakorlati élettanácsot ad a normál életünkre, itt hegyi beszédben és egyéb helyeken is, amitől tényleg jobban működik az életünk, tehát mindenképpen érdemes nekifutni, de van egy ilyen érzésünk helyből, tehát a hegyi beszéd az nem egy egyszerű pont. Na jó, akkor próbáljuk ezt jobban megérteni. Tehát haragszik az atyafiával, már rájöttünk, hogy az atyafia egy nagyon fontos dolog, tehát nem a haragvás, atyafia. Akkor előtt még menjünk vissza, mielőtt még kifejtenénk, hogy indul az egész szöveg. Mégpedig olvassuk el még egyszer a 21-est.
Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek? Ne ölj, mert aki öl, méltó az ítélete.
Tehát onnan indul, hogy ne ölj, és erre válaszol Jézus, tehát szinte semmi köze nincs az öléshez, nem? Mert ne ölj, és utána azt mondjuk, hogy haragszik. Igaz? Most akkor mi köze van, mi kapcsolata van a haragvásnak és az ölésnek? Először ezt próbáljuk egy kicsit megközelíteni. Kit ölök meg akkor, ha haragszom?
Jakab apostol mondja, hogy a nyelv is egy gyilkos eszköz.
Az abszolút így van. Nyelv az egy gyilkos, az nem kérdés. Nem kérdés, tehát akkor tudod. De akkor ezzel közeledsz az egyik felet. Meg két fél van, nem? Én haragszom, meg ő rá haragszom. Tehát ketten szeretnünk a játékba. Kitöli meg a harag?
Meg? A másikat is, meg engem is.
Hát elsősorban engemet, aki...
Oké, okay, nézzük, melyiket?
Hát elsősorban engem, aki másikat megítélem.
Hát így lejön a vörös posztó, nem? És akkor nem is látom a világot, teljesen másképp látom a világot, mint ami. Ezzel ebbe ringatom be magam. Tehát a haragvás egy kicsit úgy elborítja az agyamat, és nem fogom meglátni a világ szépségeit, nem fogom meglátni ezt, hogy hogy is működik. Hát vannak ilyen emberek, akik tényleg ilyen nem is tudom, egyszerűen világgal való haragvásban élik az életüket, és akkor megkérdez, hogy minek is éltek, akkor kérdés, hogy tényleg minek is éltek. Tessék?
És amit kimondtunk, utána szánom bánom.
Tehát, hogyha így, tehát, hogy egyszer engem mindenképp megöl a harag, tehát nekem mindenképp káros a harag, amikor elkezdek belelovalni magam abba, hogy a legfontosabb az, hogy a szomszéd az most hogy van, vagy mint van, ez mindenképpen beszűkíti a világomat, nem? Kitől meg még a harag? Most már nincs túl sok, ugye azt mondtad, hogy mind a kettőt. A másikat miért öli meg?
Mert esetleg olyan lelki bánatot okozhat neki, ami testi megbetegedéshez is vezethet, és egy harag az nem olyan ölés, hogy szíven szúrok valakit, hanem a szívét megérinti az, hogy állandóan haragszanak rá, és mindenki beleköt, és mindenki bántja. Megbetegszik, ez egy fokozatos halál.
Igen.
Hát meg úgy is megölöm, hogy ha már haragszom rá, akkor semmit nem teszek érte a megmentése érdekében. És akkor, hát besodrom az a gyehenna tüzébe, mert nem tettem érte semmit, hogy megmentsem.
Igen.
Az Istennel való kapcsolatod is gyilkos a harag, mert olyankor az jár az eszébe az embernek, hogy tudom a másikat lehet a másikon ezt megtorolni.
Ez ugye az a saját magam megölése, hogy én annyira el vagyok azzal foglalva, hogy még az Istennel való kapcsolatom is megromlik. Másiknak a megölése benne lehet, amit Marika mond. Én egy kicsit azt gondoltam végig, hogy amikor haragszom a másikra, akkor bennem meghal a másik. Mert amikor ránézek, már nem látok benne semmit, csak azt a... csak úgy... szóval teljesen mindegy, mit mond, lehet az jó, lehet az rossz, akkor is ő mondta, az már biztos rossz, és akkor az már csak haragot vált ki. Egyébként ez a harag mennyire megváltoztat meg megöl embereket. Ritkán nézek filmet, most valaki mondta ezt, nem tudom, a Alan Turingról hallott valaki? Nem. Akkor nem fog annyira ülni nálatok a történet. Ő egy nagyon híres matematikus, aki nem mond, mindegy, akkor nem mondom el a történet, akkor nem annyira ül. Mivel egy nagyon különc volt, nagyon egy zseni volt, tehát de ilyen kis magába zárkózó. Ettől az osztálytársai utálták, mindent ránézett és tudott, és a többiek meg vérfizettek, és még akkor se. És ettől az osztálytársai utálták, egyszer van ilyen katedra, Daninak adok, vagy Dávidnak egy ötletet, egy ilyen katedra, ugye voltak, az ilyen dobogó. Mert felszedtek egy pár lécet, alárakták a Turingot, és rászögelték. Tehát ilyet is megcsináltak, szóval nagyon, nagyon durva dolgokat csináltak vele. Aztán egy kicsit meg is viselte, tehát soha nem tudott úgy igazán beilleszkedni, soha nem tudott úgy igazán mondjuk úgy normális életet élni. Ettől zseni volt, ő volt az, aki a németek, hogy hívják ezt a kódolt üzeneteit meg tudta fejteni. És egyes állítások szerint, hát ilyen körülbelül két, de mindenképp nagyon nagy hatás volt, hogy mekkora, azt nem tudjuk, de egyes gondolatok szerint 2 évvel megrövidítette a második világháborút, és legalább 10-15 millió ember életét mentette meg ezzel, hogy pontosan tudták, hogy mit fognak a németek lépni. És akkor lehetett rá készülni, tehát nem tudták, és a németek meg ezt nem tudták. De szóval így, hogy így haragudtak rá, így nagyon, nagyon megölték a jellemét, azt hiszem Marika ezt a mondtadékben. Tehát, hogy nem tudott soha beilleszkedni, soha nem volt igazán egy teljes ember. Na most menjünk egy kicsit, tehát ezt értjük. Akkor mit jelent az, hogy végül is ebből az következik, hogy tulajdonképpen ne haragudjak az emberre. A tettére haragudhatok, nem? De az emberre ne haragudjak. Miért baj ez, hogyha az emberre haragszok? Ugye, ha most az ölésből megközelítjük, mit történik, ha valaki valami rosszat tesz velem? Van ilyen, nem? Gyülekezet, de pláne egyébként. A gyülekezet az ugye azért nehéz, mindig elmondjuk, hogy szereti a gyülekezet, nem szereti a gyülekezet, stb. De próbáljátok megkérdezni a körülöttünk lévő embereket, hogy mennyi kapcsolatuk van, nem? Csak azt fogjátok látni, hogy nagyon-nagyon kapcsolatszegény a világ. Tehát lehet, hogy beszélget a szomszédjával, lehet, hogy a folyosón is, tehát lehet, hogy munkatársai is vannak, és sokan vannak körülötte, de nem fogják megkérdezni igazán, hogy van az anyukád, most már kigyógyult-e, a gyerek az merre tanul, most mi fáj neked, tehát így igazán a mélyebb kérdéseket nem teszik fel általában az emberek. Tehát nagyon kapcsolat szegény a világ, bejövünk a gyülekezetbe, akkor itt egy kicsit kapcsolat gazdagabb, innentől kezdve sokkal. Amikor kinyílsz, akkor sérülékenyebb is vagy, nem? Amikor elmondod, hogy a gyerekeddel mi történik, és a másik azt mondja, hogy az a buta gyerek még ezt se tudta megcsinálni, nem? A szomszéd nem fogja ezt mondani, azt se tudja, mit csinál a gyerek, de itt mivel elmondtad, hogy mi történik a gyerekeddel, ezért mondhatnak rá. Tehát biztos, hogy a gyülekezeten belül vannak olyan esetek, amikor megsértenek benneteket, nem? Vagy úgy érzitek, hogy szándékosan megsértenek. Ki az, aki még nem élt át ilyet? Oké, tehát a gyülekezethez hozzátartozik. Jézus mit mond? Azt mondja, az emberre ne haragudjak. Akkor is, hogyha azt mondta a gyerekemben, hogy miért jó ez nekem? Mert hogyha nem az emberre haragszom, nem tudom, hogy hülyeséget csinált. Tehát hogy az, amit csinált, az lehet, hogy menthetetlen. Tehát nem, nagyon sokszor történik ilyesmi is. Ha nem haragszom az emberre, akkor az ember megmarad számomra értéknek, nem? Az nagyon sokat segít bennem, hogy kijöjjek ebből a helyzetből, mert akkor nem az emberre haragszom, hanem a cselekedetére. Akkor ez, szóval hogy tudok igazán kijönni ebből a történetből? Akkor, hogyha elkezd, tehát hogy mondjam, érdekelnem kell a Tehát a másik, hogyha érdekel engem, hogyha különösen az izgat, hogy most miért lépte meg ezt nekem. Miért tette meg? Mert lehet, hogy ő neki volt valami baja. Lehet, hogy ő elégedetlen a saját gyerekével, hogy nem tud teljesíteni. Szóval, hogy valami oka van annak, ami miatt ezt meglépi. Ez egy érdekes, nem is tudom, saját fejlődés is, hogyha így próbáltak megközelíteni. Egyrészt akkor sokkal jobban meg fogod érteni a másikat, hogy most miért lépte meg. Másrészt egy csomó pozitívat föl fogsz benne találni. Tehát olyan nincs, hogy egy ember benne találja a pozitívat. Mi a sátánban a pozitív? Szoktuk mondani elég sűrűn. Esze is, de van még. Sok pozitív, akkor már sok is van. Esze az mindenképpen pozitív, nem kérdés. De mi van még sátánban pozitív? Hát, tessék?
Semmi.
Hát mondjuk a munkabírása, nem? Kitartása.
Aktivitása?
Egy csomó pozitívat tudsz rámondani, nem?
Ötletei.
Ötletes például. Hát már sokat szedtünk össze. Tehát kizárt, hogy bárkiről ne tudjál összeszedni egy csomó jó dolgot, nem? Így van?
De akire haragszol, arra semmit nem tudsz
jelenteni. Arra semmit, ha ráharagszol. De hogyha csak a cselekedetére, és az emberre nem, akkor egy csomó jó dolgot tudsz visszaszedni. Mondjad?
De megbocsáss, emberileg fogjuk fel a kérdést úgy, hogy engem valaki megrövidített anyagilag, dolgoztatott és nem fizetett meg, és lopott tőlem, és mit tudom én, megölte a macskámat, nem tudom. És akkor egész egyszerűen nem tudom elválasztani a cselekedetet tőle, mert hogyan? Tehát hogyan választom el a cselekedetet az embertől? Hát ha egyszer ő ellopta a 100 000 forintomat, megölte a macskámat, összetaposta a virágaimat, és azt mondom, ez egy ilyen ember, ez engem bánt, nekem ezt csinálta, haragszom rá. Onnantól kezdve én is megpróbálom megölni a macskáját esetleg, vagy esetleg azt fogom csinálni, hogy nem köszönök neki, vagy esetleg azt fogom csinálni, hogy nem viszem el neki a szombatiskolát meg a Bibliát, hogy tanítsam. Tehát ezekkel én őt megölöm, magamat is megölöm, kész a háborúság, és az embert nem tudom elválasztani a cselekedeteitől.
Megyünk még tovább egy kicsit, de ugye ez a nehézség, tehát ezért nagyon magas a léc. Jézus ezt a lécet rakta le, ez nem kérdés. Figyeld meg azért, hogyha elkezdesz ilyen módon pozitívan gondolkozni a másikról, és ezt még akár vissza is jelzed neki, mert látja a másik rajta, hogy te érdeklődsz iránta. Nagyon sok esetben, tehát esetek jó részében úgy kisimul a dolgban. Hát példákat én nem akarnék mondani, mert nem lesz jó, mert rá. De sokszor van ilyen, hogy tényleg úgy van valaki, aki abszolút utál téged, látszik rajta, szóval lejön. Csak érdeklődsz iránta, megkérdez a gyereke, hogy van egy komolyan, szóval ezt vigyázni kell, mert hogyha ezt nem komolyan teszed, tehát nem komolyan érdekel, akkor felejtsd el. Tehát látszódjon rajtad meg tényleg érdekelne. Akkor egyszer egy kicsit nem állítom, hogy tökéletes lesz a kapcsolat, de sokat fog javulni, ez nem kérdés. De nagyon sokat tud javulni. Erre történetek sokasága van, de mondok két dolgot, amit még hozzá szeretnék mondani, és utána esetleg még, hogyha van hozzá. Ugye, mert hogyha valaki azért szisztematikusan öli a macskáimat, nem tudom, nekem nincsenek macskáim, de tessék, akkor kutyát ölünk, mindegy, megmérgezi, akkor az egy kicsit úgy megvisel. Most akkor mit tudsz csinálni vele? Tehát egyszer mindenképpen ez a pozitív, érdeklődő hozzáállás, amit az egész Biblia alá húz, nem, mert ő érte is meghalt Jézus, akkor ez nagyon sokat segít. De mit tudsz csinálni, és akkor azért maradjunk a Bibliánál. Ugye kettő dolgot én úgy gondolom lehet. Egyik ugye az, hogy nem engedem a közelébe a kutyámat, nem? Így van? Tehát ha tudomásul veszem azt, hogy ő most ilyen, akkor nem adom fel. Ha ő mindig csúnyán szól rám, akkor nem muszáj nekem oda menni. Miért kell nekem oda menni és keresni a társaságot? Miért kell nekem belemenni a szituációba? Akkor udvarias vagyok, de úgy kerülöm egy kicsit. Például ugye ott volt, Jézusra biztos emlékeztek a János Evangélium 7. fejezetében, amikor megy föl a sátoros ünnepre. És akkor család hívja, hogy menjen föl a sátoros ünnepre, de Jézus azt mondja, hogy nem mondja, hogy nem jött el még az én időm, én veletek nem megyek el. És utána Jézus mégis fölment a sátoros ünnepre, és ezt nehéz feloldani, hogy most miért. Egyértelműen azért Ellen White is írja, hogy nem akarta azt a... Tehát ő tanítani akart menni, nem akarta a fölhajtást. És ha családdal megy, ugye mindenki várta már a tanítót, akkor a család is mondja, hogy hát itt a tanítás. Szóval akkor egy ilyen fölhajtásos, egy ilyen zajosabb, ilyen sok... Tehát nem tud a tanításra figyelni, mert egész másra van. Kerülte azt a helyzetet, amit ő kellemetlennek gondolt, vagy úgy gondolt, hogy nem hasznos. Tehát neked sem muszáj bevállalnod azokat a helyzeteket, nem muszáj oda kitenni a kutyát, ott mindig lelövik, nem?
Nem, de mondjuk, ha például össze vagy kötve egy szomszédsággal, vagy egy munkakapcsolattal, tehát te dolgozol egy valakinek, és az rendszeresen téged megrövidít. Tehát leveszi a fizetésednek az X részét, mert azt mondja, ez úgyis hívővel meg tudom csinálni, és akkor ott van a hívő, aki mindig kevesebbet kap, és nem nyitja ki a száját, mert haragudni nem szabad, és az...
Mi ezzel a probléma?
Tehát, jó, mondjuk ez az én történetem volt egyszer, de dolgozol valakinek, és az megrövidíti a fizetésedet, mert azt mondja, hogy úgyis, tehát gondolom én, tehát a hívővel ezt meg lehet csinálni, hát ez úgyis olyan kis szelik.
Előfordul, persze. De akkor mérlegelsz, hogy mit csinálsz, de egyik lehetőség nyilván az, hogy szétnézed a munkaerőpiacon, és azt mondod legközelebb, hogy kedves uram, én nagyon örültem, hogy itt dolgoztam, sajnálom, hogy néha nem pontosan azt kaptam, amit értékelem, hogy adott nekem munkát, holnaptól nem itt fogom folytatni, mert kaptam egy sokkal jobb lehetőséget.
Igen, ami valóban meg is történt, de ebben mindannyian megvagyunk ezzel a problémával, hogy ilyenkor nem tudjuk az embert elválasztani a cselekedettől. El tudjuk?
Muszáj.
Hogyan?
Hát fejedben, hát most muszáj, mert ő is valahol megrövidített, ez tény. Ez így van. De ezzel nem hiszem, hogy túlzottan gazdagabb lett. Mert általában azért az, hogy most tőled elvett 3 forintot, vagy 20 forintot, vagy 1000 forintot, szóval nem biztos. Tehát ő ez Fösvény című könyvet olvastad Molière-től annak idején? Nekünk kötelező olvasmány volt még középiskolában. Nagyon szépen leírja Fösvénynek a lelki világát, aki saját gyerekét rabolja ki gyakorlatilag. Nem gyakorlatilag, saját gyerekét is kirabolja és kész. És akkor azt teszi tönkre, és utána minden baj lesz. Tehát amit mondtam itt a szombatiskolán, ez egy nagyon erős tény, hogy minden fölmérés azt mutatja, hogy ha valaki tud adni egy kicsit, lényegesen boldogabb, mint az, aki nem tud adni.
Tehát, és akkor mégis miért vannak így az emberek, hogy az nem akarnak adni? Tehát kiállsz egy kosárra, hogy gyűjtök a szegényeknek, és mondják, hogy te vajon csinálni akarsz.
Egy másik probléma, most maradjunk az első problémán, hanem elmegyünk az igétől. Csak annyi, hogy ha látsz egy ilyen embert, aki teljesen fős, hogy inkább sajnáld, mint haragudj rá, mert nézd meg, hogy hova jut az élet, vagy mit csinál. Hát tele vagyunk ilyen emberrel, aki ilyen összerakja a pénzt, és nem, se élvezni nem tudja, se boldog nem tud lenni tőle. Ez megint fölmérési adat, hogy a vagyon az tehát egész szélsőséges szegénységnél boldogságrontó tényező, de egyébként teljesen mindegy. Marika?
Jó, azt akartam én is kérdezni már még Erik előtt, hogyha az ember úgy tekint arra az emberre, aki megbántotta, vagy figyelte, hogy ezzel is összeveszett, ahol is összeveszett, hogy úgy, és sokszor az utcán hall az ember ordítozó két embert egymással, hogy sajnálja, pont ezt akartam mondani, hogyha az ember sajnálattal néz egy olyan emberre, akit senki nem szeret azért, mert olyan, amilyen.
Kicsit ránézel.
És akkor azért lehet imádkozni, tudom. Mennyi szerető ember lenne között, ahol nem ilyen lenne?
Nagyon sok ilyen van, aki menet közben inkább így elrúgja az embereket magától, és a végén mindenféle vagy így, hogy fösvény, vagy úgy, hogy káromkodik, vagy úgy, hogy lenézi a másikat, vagy lenyomja a másikat. Szóval egyszer csak meg szóval nem jó az. Tehát az ember az társas lény. Tehát ha tudsz valakinek azt mondani, hogy gyere és megölellek, az óriási érzés. Nem? Tehát ha egy kicsit beleélsz abba, hogy most ő hogy éli meg, vagy ő mit csinál, ez téged is gazdagítani tud egyébként, hogy saját magadat értékelned kell. Majd oda megyek és nyakra estet.
És nem idegesít úgy fel az embert egy
ilyen. Jó, tehát végülis van ez a, tehát akkor három szabály, amit a haragvás, most van négy akkor haragvás. Egyik, hogy az emberre nem haragszom. Az emberre nem haragszom, akkor megpróbálom megismerni, és egy kicsit próbálok pozitívan állni. Pozitív, azt ne úgy értsétek, tehát nyilván haragudni fogok, tehát ez nem kérdés. Csak érdeklődöm iránta, próbálom megérteni, próbálok benne pozitívumokat találni, fogok benne. És ez a két dolog, hogy nem adok rá lehetőséget. Ugye hát az nagyon sokszor, Dávid az egy nagyon szép, hát szép példa, az a nehéz példa. Dávid ugye a hölgyekkel nem tud bánni. Életet nézzétek meg, ugye Becsabével esett, előtte sok felesége volt, aztán volt Becsabé, akkor utána is, amikor a fia Ammon az megszeplősítette Támárt, akkor nem tudta azt mondani, hogy fiam, hát ez semmit nem csinált. Pedig hát neki kellett volna lépnie. Ezért volt Abszolomnak a lázadása után. Mert Abszolom meg Abszolomnak a testvére volt Támár, és azt mondta, ez tűrhetetlen. De Dávid nem tudta elrendezni, mert ő is rosszul csinálta. És a végén is ugye hát egy hölgyet hívtak, hogy melengessenek hasonló. Szóval ez a hölgyek azok sehol se voltak úgy igazán rendben. Ettől Dávid volt, tehát nagyon sokat tudunk tőle tanulni, nem kérdés. De hogy az Isten, ezért szép egyébként a Biblia, hogy embereket mutat be, és nem ilyen teljesen ideális alapokat. Szóval, hogyha valaki látjuk, hogy valamiben nem teljesen jó, akkor nem adunk rá lehetőséget neki. Meg hát nem muszáj pontosan oda menni hozzá, ahol ő van. Jó? Így rendben a haragvás? Azt tudom, ez a jó pont, küzdjél vele. Soha nem lesz teljesen rendben, emberek vagyunk, nem kérdés. Meglépi, emberre fogok haragudni, csak aztán gondoljam végig egy kicsit. Küzdjek vele egy kicsit.
Mert vannak olyan helyzetek, amikor nincs olyan, hogy nem mész oda, ahol ő van.
Persze.
Ezek testvérek, vagy rokonok, vagy ismerősök, vagy szomszédok, vagy gyülekezeti tagok.
Igen.
És mellette ülsz, vagy mint, de hát nincs olyan, hogy nincs kapcsolatod. Ha azt mondod, hogy eltávolodsz tőle, nincs kapcsolatod, avval már
haragvást
érzed.
Próbáld megismerni, próbáld meglátni benne a pozitívat. Ha nem tudsz benne pozitívat látni, akkor nem nyitottad ki a Bibliát még soha. Találsz, tehát nincs olyan ember, aki nem tudsz pozitívat találni. Meglepő, hogy mennyire. Pár neki gyülekezetben jár már. Ja, tehát az már mindenképpen valami pozitívat a szülő tud mutatni. Menjünk a következőre. Ugye a mi Bibliánkban az van, hogy ráka, a te Bibliádban az van...
Ostoba.
Ezt szerintem inkább egy kicsit ez a üres... Tessék?
Azt akartam kérdezni, mit jelent az, hogy ráka?
Ráka ez az üres fejű, aki értéktelen. Tehát ránézek és azt mondom, hogy te! Tehát egy üres fejű vagy, semmire se vagy alkalmas. Tehát, hogyha ezt mondom a másikra, és akkor ez már elég világos. Tessék? Ez arámi szó. Arámi szó. Tehát ránézek a Danira, és azt mondom, hogy soha nem tud viselkedni. Ez kizárt, hogy valaha megtanulja. Jó? Tehát a még egyszer mondjad, ne haragudj.
Mondom a léha.
Mondom, az üres nem, meg a léha nem ugyanaz.
Nem. Ez a másiknak a leértékelése. Tehát ránézek és azt mondom, hogy hát ez a típusos, ez a vámszedő és a farizeus imája. Én, de ő. Nem? És figyeljétek meg, hogy erre ugye azt mondja, hogy főtörvényszék. Tehát az elég nagyot lép Jézus. Az, hogy a másik lenyomásával akarjak én följebb emelkedni, ez Jézus szemébe tűrhetetlen. Ez a Bibliában nincs. Tehát nem a másikhoz viszonyítva leszek én üdvözült, vagy nem üdvözült. Teljesen minden másik hol tart, ez az én dolgom, és Isten dolga, nem?
Igen.
Tehát ezt mondja az ige, és akkor nem mondjak a másikra ért, hogy üres fejű. Ez szem egyértelmű és világos. Nézzük a következőt, az egyen megint nehezebb, de nem lesz nem túl bonyolult. A bolondra miért mondja ezt a legszélső értéket, hogy ő bizony a gyehenna tüzére mért. A gyehenna tüzére azért elég szigorú dolog, nem?
De azt olyan könnyen kivonjuk, hogy bolond vagy.
Igen, csak nem ezt jelenti.
De nem ugyanezt jelenti.
Nem ugyanezt jelenti, de ezt jelentenek, hanem már ilyen bolondságot ne csináljon át. Nem. Szóval nem a bolondozásról van itt szó, másról Igen. van szó. A bolond szót azt akkor értjük meg, hogyha kinyitjuk a példabeszédeket. Példabeszédekben mit jelent a bolond? példabeszédekben van egy speciális jelentése a bolondnak. Mindig, amikor bolondot említ a Biblia példabeszédekben, akkor mindig azt az embert említi, aki azért bolond, mert egy zsidó társadalomban nem fogadja el Istent. Tehát annyira kilóg a társadalomban, hogy Istennel szembe megy. Hogy Isten az, tulajdonképpen annak az embernek a jelzője, akit Isten majd el fog kárhoztatni. Tehát Isten azt fogja rá mondani, hogy el vagy veszve. Igaz? És ez megint egy nagyon erős tanítás ide nekünk. Tehát mit mond, hogyha én azt mondom a másik emberre, hogy nézd, te Isten téged semmiképpen nem fog elfogadni, igaz? Akkor én beülök Isten székébe, mert én döntök, ugye Isten az világosan tanítja, hogy enyém az ítélet, én megítélem a másikat ilyen erősen, és amikor megítélem a másikat ilyen erősen, akkor ezt Isten nem tudja elfogadni, és azt mondja, hogy gehenna tüzére vagyok méltó. Igaz? Jó? Én szerintem ez a ráka meg a bolond, ez kevésbé izgalmas nekünk, ezért foglalkoztam sokat a haragvással. Menjünk még egy kicsit tovább, még egy helyet szeretnék megnézni, ami szintén azért nekünk túl lehet, márhogy izgalmas lehet. De ezek így azt hiszem, így kitisztult. Utána én nem olvasom tovább ezt a szakaszt, az már kevésbé ilyen mindenképp nagyon szép, nagyon jó, de az meghagyjuk otthoni olvasmánynak. A 33-tól a 37-ig olvassuk, és a 37-eset fogunk foglalkozni, csak érdemes egyben elolvasni. Nem tudom, Erzsike?
33-tól
37-ig.
Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd az Úrnak tett esküjét. Én pedig azt mondom néktek, teljességgel ne esküdjetek se az égre, mert az az Istennek királyi széke, se a földre, mert az az ő lábainak zsámolja, se Jeruzsálemre, mert a nagy királynak városa, se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré vagy feketévé, hanem legyen a ti beszédetek úgy, nem, ami pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon.
Amen. Ugye engem nagyon ez a legyen a ti beszédetek úgy, nem, az esküvés az kevés rész, hát ez néha esküdöznek meg minden, nem szokott jól lenni. Amikor oda jön valaki a munkahelyemen és azt mondja, hogy hát ő a szívét, lelkét kiteszi a céget, és neki a, mit tudom, ez a nem is tudom, ő teljes mértékben csak a cégért él. Az inkább nálam a vörös posztó, mint a pozitív. Tehát ilyet mond valaki, akkor az nem biztos, hogy végig gondolja egész. Tehát az egy elég, most van egy szélső értéken, aztán lehet, hogy egy másik szélső értéken van, szóval nem egy kiegyensúlyozott álláspontot képvisel, ami kell a normál munkához. Aztán lesz egy nehézség, és akkor a másik. Volt egy kollégának ezt mondta, és egy év múlva elvitte az egész kirendeltséget úgy, ahogy van, magán vitte. Tehát az úgy, igen, tehát hogy az esküvés az tehát a Biblia az nem támogatja. Azt mondja, hogy legyen a beszédetek igen, és nem. És ami ezen felül vagyon, az a gonosztól vagyon, ezt mondja. Tehát mégis legyen egyszerű a beszéd. Most a egyszerű beszédet azt hiszük, hogy ez olyan egyszerű, de nagyon nem egyszerű beszélgetni. Mert ahhoz, hogy beszélgess, először is végig kell gondolni, hogy mit akarsz mondani, nem? Mi az, ami benned van? Tehát azt, ha ki akarom fejezni, hogy mit is gondolok, ahhoz végig kell gondolom, hogy mi van bennem. Ezt úgy gondolom, hogy nagyon egyszerű, és aztán, amikor küzdök vele, akkor rá fogok jönni, hogy nagyon nem egyszerű. Hogy egyáltalán én is tudjam, hogy ki vagyok én, mit akarok az életben. Hát találkozom a feleségemmel, itt tudom én, leégeti a levest, leves nem a húst, te is még húst se, valamit leégeti, és nem tudom, mondjatok, kumpi. Mit égettél le? Valakit leégetett. Hányban is
leégetett.
Darvonyát. Így van, tudtam, hogy valaki, a Ilonka égetett le valamit. Na hát a feleségem leégetett darvonyát. És akkor azt mondom, hogy nekem most a legfontosabb az, hogy egyek tarhonyát, és akkor leszedem a feleségemet, jó. És azt akarom én igazán, hogy a tarhonya lehet, hogy szóval nekem sokkal fontosabb a feleség, mint a tarhonya, tehát nem biztos, hogy jól fejezem ki magam akkor, amikor ilyen érzelmek mentén megyek.
A világíró, vagy a Bibliát teszi a kezét, és úgy fogadkozik, az mennyire hozható bárhuzamba a bíróságnál.
Azt én egy rituálének mondom. Tehát azt nem tekintete. Jézus nem azt mondja, hogy mert ott ugye esküszöm, hogy igazat mondok, igaz? Tehát egy ésű is igazat fogok mondani, nem? Tehát, hogyha most ezt, de egyébként Magyarországon ez nincs, USA-ban van még talán, hogyha esküdni kell, de itt a bíróságon nincs.
Emlékszem, még a tanulban is csinálhatták ezt.
Akkor még lehet, hogy volt. Tehát most már nincs, de ettől nem hiszem, hogy erről beszélik ki. Tehát lehet erre is alkalmazni, ezt megtagadom, de az nekem határeset. Tehát itt kifejezetten arról, hogy hát össze-vissza esküdözöm, de ha így is igazat akarok mondani, és ezt kérik, hogy még esküdjek is meg rá, akkor megesküszöm rá, hogy most ő ezt kér, de így is azt akarom tenni. Jó? Tehát az egyik pontja ez az, hogy nem olyan egyszerű beszélgetni, de ebben nem megyek bele, ez nagy téma. Két részletét szeretném megemlíteni ennek a beszélgetésnek. Az egyik az, hogy hát gondoljuk meg, hogy amit mondunk, annak mik a következményei. Nagyon sokszor csak úgy beszélünk, és akkor azt mondjuk, hogy hát mit tudom én, hogy a példákkal nehéz, hogy mondjuk szeretetlen a gyülekezet, akkor evidensen visszakerülök, hogy jó, és te mit tettél azért, hogy szerető gyülekezet legyen, nem? De ha azt mondom, hogy szeretetlen a gyülekezet, akkor magamat is meg kell vizsgálnom hozzá, nem? Hogy most akkor én tettem hozzá valamit. Vagy hogy azt mondom, hogy na, akkor most építsünk ide egy gyülekezetet, jó, de hát akkor most gondoljuk végig, hogy ez most működhet-e vagy sem. Tehát nagyon sokszor az van, hogy amit mondunk, az nem biztos, hogy teljes mértékben végig gondoljuk, hogy mi is annak a következménye. Ez is benne van a beszélgetésben. Gondoljunk egy példára, és akkor nézzük meg, hogy Jézus szava mit jelentett. Máté evangélium 26. fejezet, ő pontosan tudta, hogy mit jelentett, egy nagyon egyszerű dolgot mondott ki, de annak a következménye az nagyon kemény volt. Szerintem ezt a Dávid fogja felolvasni. Máté 26, és a másikat majd a Dani. Máté 26, és a 63-64. Jó, és figyeljetek rá, nem van egyszerű. Jézus egy egyszerű szó, nem túl sokat mond, de mit jelentett ez? Máté 26, 63-64. Jézusnak nagyon sok saját magára nézve, mit jelentett.
Jézus pedig hallgatva lett, és felelvén a főpap mondani ki. Az élő Istenre kényszerítelek téged, hogy mondd meg nékünk, ha te vagy a Krisztus, az Istennek fia. Mondanék Jézus, te mondd el, sőt mondom néktek, mostantól fogva meglátjátok az embernek fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján, eljönni az égnek felelőjében.
Gondoljatok bele Jézusnak a kihallgatásába. Hoztak tanúkat, mondtak mindenfélét, és sehova se jutottak. Tehát ha most végig gondolom, nem tudom pontosan merre ment volna tovább a kihallgatás, Jézus ezt nem mondja, de ott most úgy álltak, hogy hát Jézust el kell engedni, nem? Nem találunk rajta olyan dolgot, amilyet elítélhetjük. És Jézus azt mondta, hogy hát te mondd, nem? Te vagy az Istennek fia, azt mondja, hogy persze, te mondd, akkor én vagyok, nem? És meglátjátok majd az Istennek fiát eljön az égnek felvívna. Ez a kereszt halálát jelentette. Igaz? Tehát amikor mondunk valamit, akkor tudjuk, hogy annak súlya van, tehát ez nem olyan. És itt mondott két rövid mondatot, és ezért keresztre feszítették, nem? És ezt nem mondja, akkor most nem tudjuk, tehát ugye nyilván ez volt a sorsa, tehát mindenképpen keresztre feszítették volna valahogy, de ahogy látjuk a tárgyalásnak a menetét, nem volt ott. Jó, tehát egyszer az, hogy tényleg legyen súlya a szavunknak, ugye nyilván ez benne is van ebben a másik, ez talán kell, tehát ebben az igen-igen nemben, hogy akkor azt érezhetően ezt mondja Jézus, hogy amikor mondunk valamit arra, hogy lehessen alapozni, itt ezt be is mutatja. Van egy másik oldala is ugyanennek, ezt akkor Dani, ha felolvasná, a János 3:1-3. És akkor befejezzük, nehogy elszaladjon az idén. Nagyon szeretem ezt a szakaszt, úgyhogy sokat lehet róla beszélgetni. De érdemes végig gondolni, hogy beszélünk, ezt tényleg tartalmaz el, hogy akarunk-e kommunikálni, hogy annak súlya van, amit mondunk, és nézzük meg, ezt mit mond a János 3:1-3. Nagyon híres a szöveg.
Az éget testvér?
Nem, az a, az János 1. Ez a János 3. fejezet. Az a János 1-től 3-ig, ez a János 3.
Boldog.
Megvan?
Volt pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók felmerett. És jöve Jézushoz éjjel, és mondta neki, Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél, tanító úr, mert senki sem teheti a jeleket, amelyeket te teszel, hanem az Isten van vele. Felele Jézus mondta neki, bizony-bizony mondom néked, ha valaki újjon, nem születik, nem láthatja Isten országát.
Jó. Nagyon a beszélgetésben Jézus az mindig ilyen volt. Tehát a másik, amit akarok mondani ehhez az igéhez, hogy szavatok legyen úgy és nem. Ne csacsogjunk, ha lehet így mondani. Ne csak úgy csacsogjunk. Ne csak úgy teljen az idő, amikor beszélgetünk, nem? Jézus leállt a Nikodémussal, Nikodémus elkezdett egy, ha használjam ezt a szót, egy csacsogást. Az elég, mondjuk, talán kis erős szó Nikodémusra, elnézést érte. Remélem ott van a mennyben, és elnézést fog tudni kérni tőle majd. Én is, mert ugye ő valahogy igyekszik intelligensen kezdeni, de egy intellektuális szinten kezd. Jézus számára ez csacsogás volt, ő szemszögéből mondom. Vagy azt mondja, Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanító, mert senki sem teheti a jeleket, amelyeket te teszel, hanem a Isten van vele. Ugye ezért megdicséri Jézus, de azért tart egy távolságot. Tehát ő tulajdonképpen azt várja, hogy Jézus is ő is dicsérje meg vissza Nikodémus, hogy hát igen, tudjuk Nikodémus, hogy te meg Izrael nagy tanítója vagy, és nagyon ismered a proféciákat, és milyen sok dolgot tettél Izraelben már, ott vagy a nagy tanács, már stb. Tehát egy kicsit, amikor ilyen szemszögből dicsérem meg a másikat, hogy várom vissza a dicséretet, nem? Valahol ez a, hát nem is tudom, vannak ilyen emberi játszmák, erőkönyveket is írnak. Nem tudom, a pontot valószínűleg értitek, lehet, hogy egy kicsit nem jó az illusztrálás, ami nem mindenkinek megy át, de Jézus közelében nem lehetett semlegesnek maradni. Tehát ő megszólította az embert, ő egyből lényegre tapintott, és nem volt hajlandó, csak úgy 3,5 évet töltött csak tanítással, tehát nem volt ideje arra, hogy akkor most beszélgessünk arról, hogy most milyen az időjárás meg egyéb, hanem próbálta lényegre térni, de ezt tapintattal, szeretettel, megértve, végig gondolva, Nikodémusnál is akkor egyből azt mondja, hogy hát lehet, hogy most te ezt gondolod, de ezzel ne is foglalkozzunk, neked újonnan kell születned. Ezt értsd meg, Nikodémus. Tehát, szóval, hogy valahogy próbáljuk, tehát a beszélgetésben ez is benne van, hogy ne hagyjuk úgy telni az időt. Ettől még nyilván tökéletesen igaza van annak, amit Frédi mond, hogy hát ez nem arról szól, hogy akkor most tukmálom a másikat, vagy hasonló. Látnom kell, hogy meddig tudok eljutni, mit tudok. De akkor lehet, hogy érdeklődni fogok más iránt, ami a adventizmus meg a Biblia az nagyon széles táv. Tehát, hogyha az egészsége iránt érdeklődök, ha a felesége iránt, de a kapcsolata iránt érdeklődök, ha azt iránt érdeklődök, hogy van a munkahelyén, hogy érzi magát, mindegyik végülis valahol egy kis bibliai tanítást tud vinni, amit hozzá tudok tenni az ő életéhez, nem kell egyből a nagy dömperrel kezdenem, hogy ráborítom az egészet, de semmiképpen sem hagyom úgy telni az időt. Tehát meg akarom ismerni valamit, ki akarok hozni a beszélgetésből, szóval valami történjen, ha már ott vagyok. Mondjátok meg.
De végül is ő választ várt, nem lehet, hogy csak az van, hogy ő választ várt erre, hogy igaz-e az, ahogy ő ezt látja. Mint ahogy a samáriai nőnek megmondta, hogy én vagyok az.
Mivel nem fejti ki a Biblia, ezért nem tudjuk igazán, hogy ilyen, mit gondolt Nikodémus.
Egy ilyen kijelentésre, amit csak a tanítványok tettek ki másfél.
Mit tudunk Nikodémus? Nagy tanács tagja volt, éjjel ment oda, mindenképpen értékelte Jézust.
Az nem volt biztos az
tessék?
Nem volt még biztos.
Így
nem
van.
Merte vállalni.
Így van. És pont ezért volt lényeges Jézusnak a válasza. Ezért volt Jézusnak lényeges. Persze, tehát ő elképzelte, hogy mi lesz a nem tudom, beszélgetésnek a menete, azért ment oda. De Jézus látta, hogy nem ez a lényeges pont. És Jézus egyből a lényeges pontra tért rá. Amit el sem tudott képzelni Nikodémus. Igaz? Tehát teljesen igazad van, hogy ő tényleg pozitívan ment Jézushoz, és tényleg egy beszélgetést akart.
A tényeket mondta, amiket átélt, nem hizelfő volt. A tényeket mondta, amiket átélt.
Hát az, hogy ő látott, igen. Nem egészen, mert ugye a lényeges kérdés Jézussal kapcsolatban mindig az, hogy Isten fia volt-e vagy sem. Azt nem mondja ki. Tehát, hogy Istentől jöttél tanító. Tehát egy vagy a sok rabbi közül.
Pont ebben volt.
Hát akkor nem így kérdezte, most te rabbi vagy Isten fia vagy, nem ezt kérdezte. De ezzel nem akarom bántani Nikodémus. Nikodémus egy pozitív szereplő a Bibliában. Ez a beszélgetés arra nagyon jó példa, hogy Jézus viszont rátapint. De tapintatta a szeretettel. Tudjátok, van amikor elmehetsz egész durva kérdésekig. Tehát én is néha visszaszólok itt a Biblia óra közben volt. Nem is olvastad a Bibliát, nem is érted, hogy mit beszélsz. Szóval van, amikor megteheted, amikor tudja a másik, hogy szereted, tudja a másik, hogy annak helye van, tudja a másik, hogy annak van egy logikája mögötte, szerintem nem arról szól. Nekünk a legnagyobb problémánk általában egyébként, amikor emberekkel beszélgetünk, és Istenhez szeretnénk vezetni, hogy ő neki van a fejében egy istenkép, aminek semmi köze nincs az Istenhez. És ez a legnagyobb baj. És erre azért rá kell döbbenteni a másikat, hogy ne haragudj, az az Isten, akit te gondolsz, az nem is létezik. Abba az Istenben én sem hiszek. Tehát, hogyha az az Isten lenne az Isten, akkor én is bőven a te Isten lennék, amit te gondolsz.
Megvan nekem a maga Isten,
hogy hát igen, és akkor állsz és mondod, hogy bocs, de ennek mi köze a Bibliához? Örülök, hogy neked van. Tessék?
Azt már nem hallgatja.
De én csak ennyit szoktam ilyenkor mondani, semmi gond, hogy neked van egy istenképet, csak valami közel legyen a Bibliához, most már mondd meg, hogy melyik igeversre alapozod, és akkor tudunk beszélgetni egyébként. Tehát, hogy néha van ennek helye, hogy erősen szólsz, de azt nagyon meg kell gondolni. De egyébként nagyon, nekem az a tapasztalatom, bocsánat, hogy egy beszélgetésről beszélgetünk, hogy sokkal gyorsabban haladsz, hogyha egyáltalán azt tudod mutatni, hogy rendben van az életed, hogy az életében tele vagyunk olyan, ilyen kapcsolati problémával rendelkező emberekkel. Három munkatársam egy válik, kettő elvált az elmúlt másfél évben. És akkor ebből, hát az egyik az indokolsz valamennyire, aki még nem vált el, a másik kettő az kevésbé. Ott a feleség súlyos depresszióval küzd meg mindenféle problémáival.
És elhagyja.
Tessék?
És elhagyja. A feleségét elhagyja meg depressziót.
Hát depresszió az kevés, még mellette nagyon-nagyon szóval durva viselkedés van, meg semmi tisztelet, meg semmi egyéb, meg a pénzköltés tömegével, és a férkeres, egyedüli kereső feleség megköltésről se elég meg. De nem tudom, nem vagyok közel hozzá, nem is izgalmas. Csak azt akarom mondani, hogy nagyon sok kapcsolati problémával rendelkező ember van, és hát üzenetünk van, nem? Tehát nem muszáj nekünk a újjászületéssel kezdeni, sőt, nem is hiteles szerintem az újjászületéssel kezdeni. Jobb, ha előbb látja, hogy bele tud szólni az életében jól. És ezt látja, akkor utána sokkal jobban el fogja hinni az újjászületéssel kapcsolatban.
Kérdezik valamit, akkor Jézus előtt nem volt ez a vízdömerítkezés.
De
Jézus előtt. Kérdezem. Jézus előtt. Hogy volt-e az a vízdömerítkezés?
Keresztelő János
volt. Jó, hát az Jézus idejében van.
Na, hogy hívják, tehát nem volt olyan gyakori, a vízdömerítést arra használták, hogyha valaki nem zsidóként betért a zsidók közé, akkor ott volt vízdömerítés, de nem volt egy gyakori jelenség, mert eleve a betérés sem volt egy gyakori jelenség, tehát onnan úgy tudjuk, hogy onnan ered a vízdömerítés maga. Ha emlékszel, meg ugye van ez a megtisztulás, tehát hogy a nazirus is elmegy és akkor bemerítkezik. Van az esszénusoknak a milyen tekercsek azok? Holtengeri tekercsek? Kumráni tekercsek. Kumránban ott, hogyha megnézed a városot, van egy rituális fürdő például. Típusan ilyenre, hogy az a megtisztulás mindig. Tehát a megtisztulás az benne volt nekem is a vízdömerítés, és akkor ezt egy kicsit átemelték. De ilyen mélységben nem volt, mint a kereszténységben. Csak úgy előfordult itt ott. Jó, én ezt a kettőt szerettem volna valamennyire átvenni veletek, csak ezért érzékeltessem, vagy nem is tudom érzékeltessem. Én tényleg nagyon szeretem most a hegyi beszédet, erről nagyon sokat lehet beszélni. A hatból kettőt vettünk át, a másik kettő ugye egyik az elválásról szól, másik a paráznosságról. Ezek is ugye elég mélyek, elég nehéz mondjuk a férfinak itt szétnézni nyáron, hogy akkor most paráznosságban sem. A elválás ez megint csak egy nagyon mély pont, hogy akkor nem tudom, akkor összekerül egy házas fél, akkor óriási erőt ad, hogyha úgy tud nekiállni mindkét fél, hogy nem akar válni. Nem? Hogyha a válás ez nem opció, az borzasztó nagy erőt tud adni, ha mindkét fél ez benne van. Az nagyon sok ilyen nehézségen át segít, ez nem kérdés. Akkor ugye ott van nagyon nehéz pont, kényszerítenek annak egy mérföldre mennyire el kettőt, kérni akar, felső vádat kérik, adod az alsót is, stb. Ez egy nagyon nehéz pont, nem hiszem, hogy igazán jól értjük. Az egy nehéz kérdés. Utolsó, szeres az ellenséget, ez megint csak egy nehéz pont. Ha lesz időnk, akkor megyünk tovább. Most elég ez a kettő, de úgy gondolom, hogy különösen belegondoltuk egyébként még a beszédetek legyen úgy, az benne van ugye a 9. parancsolat, az is a hamis tanú bizonyságtétele. Annak a kérdésköre is benne van ebben. És akkor ezt ugye a lelketekre helyezném, hogy ezt olvasgassátok, nézzétek ezt a két ige szakaszt, és akkor próbáljuk néha elolvasni, és akkor ne haragudjunk az atyánk fiel, ez nagyon sokat fog segíteni a gyülekezetben is.
Kérdeznék.
Igen.
Ha valaki nem születik víztől, lélektől, nem mehet be Isten országába, akkor a katolikusok csak megszintik a fejüket vízzel, akkor az nem elég? Akkor azok nem lesznek a mennyország?
Hát ezt másképp mondanám. Tehát ugye egyszer a keresség az biztos, hogy alámerítéses keresség. A Biblia más kerességet nem ismer. Ez a meghintés, ez nem biblikus. Ez biztos. Ugye ezt nem találod a Bibliában semmi nyomát. Meghintés elég egyszerű, miért terjedt el, nagyon logikus. Ugye elkezd kerességet, ugye úgy gondoljuk, hogy erős feltétele az üdvösségnek. Ezt a középkorban is így gondolták, és a szülők aggódtak, hogy megszületik a gyerek, akkor ha nem keresztelkedik meg időben, akkor probléma lesz vele, pláne elég magas volt a csecsemő halandóság, megszületett 2 hónap múlva elhalt, nem keresztelkedett meg, aggódtam, ezért kértem a papot, hogy minél hamarabb. Egy csecsemőt nem tudok vízzel ányomni, azt csak meghinteni tudom, mert nem bírja elviselni. Ez volt a gyakorlati oka a meghintésnek.
Jó.
A másik pedig az, hogy a Biblia azért, hát mondjuk a kerességet, ha tudom, akkor keresztelkedjek meg, és ez föltétele az üdvösségnek, de nem olyan értelemben föltétele, hogyha nem tudtam róla, ha nem volt lehetőségem rá, akkor Jézus elfogad a nélkül is. Ábrahám sem keresztelkedett meg, Jobblator sem keresztelkedett meg, tehát tudunk egy pár emberről, aki ott lesz, de nem keresztelkedett meg. Nem
tudatlanság idejét elnézi az
Úr. Tudatlanság vagy a lehetetlenség, mert Jobblator az nem tudott leszállni a keresztről is megkeresztelkedni, mert nem volt rá lehetősége. Mert. Tehát így a keresztség azért tehát nem ilyen mélyek is perülök, hogy aki megkeresztelkedett, az üdvözülhet, aki nem keresztelkedett, meg az semmiképpen.
Hát érdekes, ezt tudjátok, sokat hallgatom mindig. Katolikusok így, katolikusok úgy. Mondok nektek valamit. Amikor én áldoztam és az ostját magamhoz vettem, én azt nem tudnám nektek elmondani, hogy mit éreztem. Olyan fönséges dolgot éreztem, hogy tényleg elhittem azt, hogy most Jézus belém jön. És ezt az érzést én nem élem meg a lábmosásnál.
A katolikusokhoz csak annyi, hogy sehol nem érje a Biblia, hogy csak adventisták üdvözülnek. Nagyon sok katolikus lesz ott, nagyon sok rendes, normális. De én nagyon szerettem az általános egyháztörténetet. Általános egyháztörténet az, hogy mi történik az egyetlen. A speciális ötlő adventista egyháztörténet általános az kívül. Ez egy mondat, és akkor befejezem. Az általános egyháztörténet ugye arról szól, hogy a katolikus egyháznak a története. Nagyon sok tiszteletre méltó pápa is volt, nem akkor, amikor sok pénzük volt, hanem amikor kevés pénzük volt.
Az elején.
akkor én úgy gondolom, hogy ezt a gondolatokat vigyük magunkkal, és akkor álljunk föl, és énekeljünk. Köszönjük, hogy adtad a hegyi beszédet, hogy elmagyarázted gyakorlati módon, hogy mit jelent az egymás szeretete, mit jelent a te szereteted. Kérünk, gyakoroljuk ezt, hogy szeressük egymást, hogy ne haragudjunk egymásra, hogy tudjunk szépen beszélni egymásról, egyértelműen beszélni egymásról, és add meg, hogy így minél inkább tükrözni tudjuk a te jellemedet, és különösképpen azt kérjük, hogy ezáltal eljuthassunk majd a mennyei otthonunkba. Amen.